Itt van velünk a Zoom-on a túlsó felén Szigetvári József, a szállás.hu ügyvezetője. Szia!
Szia, és üdvözlöm a hallgatókat és mindenkit.
Nem irigyelek benneteket ebben a covidos helyzetben, hiszen az oldal alapvetően ugye azzal foglalkozik, hogy kiközvetít szállásokat az érdeklődők felé, tehát egy ilyen tranzakciós alapú oldalról beszélünk. És aztán jött a Covid, ami mindent elsöpört, most már tényleg jó pár hónapja zárva minden szálloda. Egyetlen hány hónapja?
Hát ez egy érdekes, mert ugye volt egy zárlat, ugye márciustól egész áprilisig, egy 2 hónapos teljes zárlat volt, vagy ugye egy 5 novembertől egy újabb zárlat, ugye egy október közepétől egészen ugye november, hát most már elég hosszú ideje, tehát ez tényleg egy elég súlyos, ugye november, december és január, február, és hát úgy néz ki, hogy ugye márciust is még így zárlat alatt fogjuk tölteni.
És ilyen körülmények között vannak azért, akik foglalásokat végeznek egyáltalán az oldalon, vagy teljes nihil van?
Hát ez nagyon érdekes, mert alapvetően sose gondoltam volna, hogy teljesen mást fogunk csinálni ekkor, mint mondjuk előtte. Ugye, ahogy említetted, mi abból származunk az árbevételünk, hogy leutazzák az emberek ugye a foglalásaikat, és ez termel nekünk bevételt. Tehát ebbe az időszakban, amikor ugye az zárlat van és nincs leutazás, akkor 0 forint a bejövő bevételünk. Viszont nagyon érdekes, hogy a jövőre, tehát a úgymond karantén utáni időszakra, vagy amiben bízunk, hogy karantén utáni időszak lesz, arra vannak foglások, tehát ugyanúgy a munkánk az ugyanúgy megvan. És ami nagyon szerintem érdekes, hogy nem csak ez a feladatunk, hanem sokkal több munkánk is lesz, hiszen az, hogy egyáltalán föntartsuk az utazás iránti érdeklődést, az rákényszerített minket arra, hogy teljesen mást csináljunk, és teljesen más, hogy fogjunk hozzá ahhoz, hogy inspiráljuk az utazást, mint tettük valaha is előtte, és ez rengeteg plusz munkát ad.
Mit jelent pontosan, tehát mennyire bíznak az emberek, mikor fog beindulni újra, tehát mikorra foglalnak szállásokat?
Hát most jelen pillanatban úgy néz ki, hogy a nyári időszak, tehát a június, július, augusztus, szeptemberi időszakra foglalnak, mernek foglalni az emberek. Ezt úgy kell elképzelni, hogy mondjuk a tavalyi keresletnek az 50%-a van meg jelen pillanatban. Ez korábban ilyen januárban, valamint decemberben, ez még a tavalyi keresletnek a 80%-os visszaesése volt, tehát hogy 20%-a volt csak meg. Tehát ez jóval alacsonyabb kereslet, mint az adott előző normál év, ugye ilyenkor még nem volt COVID normál évnek a azonos időszakába, de ez a foglási mennyiség, ez mind nyárra csapódik le, vagyis a nyári hónapokra próbálnak megfoglalni, és foglalnak is az emberek.
És vannak még beragadt szállások, még amiket korábban még a leállás előtt foglaltak le, és akkor áttettek, vagy később használnak fel?
Hát ez egy ilyen folyamatos munka, ugye, hogy mindig vannak olyan foglalóink, akik alapvetően, ugye, mivel szakaszos lezárási bejelentések vannak, tehát nem egy, úgy tudjuk, hogy most akkor nyárig biztos le lesz zárva, hanem azt tudjuk, hogy mikor lesz a következő döntés róla. Így alapvetően az mindig megvan, hogy a következő döntés utáni időszakra mindig elég sokan befoglalnak, úgymond reménykednek abba, hogy akkor a döntés időszak az egy feloldás lesz. És ezáltal mindig megvan az a munka, hogy megvolt januárban is, februárban is, novemberben és decemberben is, hogy alapvetően befoglalt rengeteg ember mondjuk karácsonyra, de ugye karácsonyra bejelentették, ugye, hogy zárlat lesz, ekkor azok a foglalások lemondódtak, majd azokat a foglalásokat úgymond próbáltuk menteni, tehát átbeszélni az emberekkel, hogy egy későbbi időszakra tegyük át a foglalást. Tehát most nyugodtan mondhatom, hogy egy darab foglással, ami valójában valamikor a távoli jövőben meg fog valósulni, azon nem egyszer dolgozunk meg, hanem háromszor, négyszer, ötször, hiszen amíg eljutunk addig az állapotig, hogy valójában leutazásra fog kerülni, az egy elég hosszú folyamat. Pont azért, mert ugye nem tudunk, és nem lehet tudni fix nyitási dátumot, vagy fix végdátumot.
És ez a nyári nyitás, ez mennyire tűnik most reálisnak, tehát hogy mennyire valós ez az elképzelés?
Hát alapvetően ugye minden attól függ, hogy fog állni a járványhelyzet, de azért még unió belüli előrejelzések is azt mutatják, hogy uniós szinten is el lehet érni egy olyan oltottsági szintet, ami lehetőséget ad arra, hogy az utazás megvalósuljon, és nyár előtt valószínűleg lehetséges egy részleges nyitás, tehát hogy valamilyen korlátozások mellett, de nyithassanak a szállodák egy tervet. Az azért nagyon fontos, hogy ugye ez Magyarország, és mi ugye látunk más példákat is, ugye például Románia esetében, ugye azt talán kevesen tudják, hogy maga a WHO ugye besorolta az adott tevékenységeket kategóriákba, hogy mennyire kockázatosak. És a hoteleknek a kockázata 4-es, a vendégházaké 2-es, és 8-as mondjuk annak, hogy iskolába, vagy óvodai, vagy egyéb közösségbe visszük a gyermekünket. És Romániában nagyon érdekes, hogy ott zárva voltak nagyon-nagyon sokáig az iskolák és az oktatási intézmények, és nyitva voltak a hotelek, az éttermek pedig korlátozással voltak nyitva, valamint csak a hotel étkeztetésre lehetett igénybe venni őket, a vendégházak pedig nyitva voltak. Tehát alapvetően belföldi utazás az lehetséges volt, és ezzel is mi azt látjuk, hogy alapvetően hasonló szinten meg tudták fékezni a járványt. Tehát alapvetően azért azt kell látni, hogy vannak olyan utazási tevékenységek, például egy vendégházba történő elmenetel, vagy egy kisebb apartmanban, amikor elmegy egy család, ami hát semmivel nem kockázatosabb, mint mondjuk elmegyünk a Tesco-ba vagy az Auchan-ba vásárolni, hiszen ott alapvetően ugyanúgy, mint az otthonában, csak maga a család tartózkodhat. Tehát elég sok példa van arra, hogy hogy és mint lehetne ezt értelmesen, vagy úgymond vírusmentesen megnyitni. De mindenképpen azt a pillanatra vár szerintem mindenki, hogy legyen egy magas átoltottsági szint, és ez jelenleg nyárra tűnik leálisnak.
Milyen helyzetben vannak ezek a szállodák, vagy például a kisebb fogadók, túl fogják élni ezt a vírust, vagy volt már esetleg az ügyfelek között például, akikkel kapcsolatban áll a szállás.hu, akik hát becsődöltek, vagy felszámolás alá kerültek, most ki vagy áll?
Hát ugye úgy néz ki, hogy Budapestet érintette, ugye Budapestnek a turizmusának a nagyon nagy része az külföldi beutazó turistákra épít. Tehát ugye 75% az külföldi beutazó turistákra épít, és ugye a külföldi turisták most már március óta teljesen eltűntek, tehát nincs igazából országok közötti turizmus. Ebből kifolyólag Budapesten, hogyha azt nézzük, hogy olyan 6-7 ezer apartman volt, mostanra ez a szám, ez lement körülbelül 3000-re, tehát megfeleződött az apartmanok száma Budapesten. Fölhagytak a működéssel, átmentek hosszú távú lakás kiadásba. Ez látszik is az albérletpiacon ennek a hatása, tehát egy nagyon jelentős átrendeződés van. Ugye Budapesten elég, ugye a szállodáknak a nagyon nagy része ugye be van zárva, hiszen nincsen lehetőségük arra, hogy kinyissanak. Alapvetően itt van szerintem financiálisan a legnagyobb probléma, hiszen itt már március óta van egy teljes zárlat, és ahhoz, hogy egy szálloda kinyisson, ahhoz elég sok embert és elég sok kapacitást kell megmozgatni. Ugye a vidéki szálláshelyeknek volt egy jó nyaruk, azért azt kell látni, hogy egy jó nyár az nem pótolja egy vidéki nagyobb szállodának az egész éves forgalmát, tehát ez igazából egy ilyen szalmaszál volt, ahhoz, hogy egyáltalán most tudjanak érdbe maradni, az azért látszik, hogy még egy olyan nagyobb hasonló, tehát hogyha mondjuk az idei nyáron sem lesz esetleg vírushelyzet lenne, Isten ne adja, akkor az egy olyan csapást mérne rá, amit valószínűleg már nagyon-nagyon nehezen viselne el a szakma. De hát abba bízunk, hogy lesz normális nyitás, és akkor alapvetően addig valahogyan ki tudják húzni a szálláshelyek. Azért azt kell látni, hogy ez nagyon-nagyon vékony jégen táncol most szó szerint a szállodai és a szálláshely szakma.
Ugye az volt a szabályozásban, hogy üzleti célból, meg egy kis speciális célból lehet működni. Ilyenek vannak ténylegesen, tehát itt vannak azért ezek a szállodák, hogy teljesen lakatot tettek rájuk, vagy karbantartás van, mi történik ott az emberekkel, mi történik az épülettel?
Hát ugye úgy néz ki, hogy üzleti célból lehet utazni, tehát nem maga a szálloda, hanem az utazás célja van korlátozva. Ez azt jelenti, hogy bármelyik szálloda igazából kinyithat, akinek megéri, hogy kinyisson. Ugye vannak is olyan szállodák, akik üzleti célból tudnak fogadni üzleti utazókat, ugye vannak bizonyos városi szállodák, és egyes, ahol tényleg mennek ugye olyan gyárak vagy olyan termelő egységek vannak, ahol viszonylag sok üzleti utazó érkezik. Ez a viszonylag sokat értsük azt, hogy ez egy szállodának a kapacitásnak 20-30%-át tudja megtölteni, vagy tudta egy ilyen frekventáltabb helyen is megtölteni, tehát ez nem a teljes kapacitása, de ezzel ugye el tud operálni. Jelenleg ezek a szállodák vannak nyitva, akik ebből tudnak valamilyen jellegű bevételt. Nagyon lényeges, hogy ez nem konferencia és nem rendezvényturizmus, hanem ez csak üzleti utazás. És akkor azok a szállodák pedig, akiknek ezt a töltöttségi szintet, ugye ahhoz, hogy egy szálláshely működjön, azért egy 20-30%-os töltöttség kell hozzá, hogy egyáltalán érdemes legyen kinyitni, mert ha az alatt van, akkor minden egyes eltöltött nap az nagyobb veszteséget termel, mint hogyha zárva lenne, és ebből kifolyólag jó néhány szálloda ugye ebből kifolyólag zárva van, és nem fogad ezen időszak alatt, a korlátozások időszaka alatt vendégeket. Az emberek pedig, hogy mit a szállodai munkások, ugye általában ezek, akik a szállodákban dolgoznak, hogy ott azért volt egy elég jelentős létszám leépítés.
Mennyire jelentős egyébként?
Hát ez nagyon-nagyon nehéz megmondani, mert ugye Budapesten látjuk azt, hogy az éttermi szakmából szinte tényleg körülbelül a fele munkáról az teljesen eltűnt, és vidéken is azért látjuk, hogy 10-20% az biztos, hogy eltűnt a szakmának, és akkor a maradék fő állomány pedig ugye különböző részmunkaidős foglalkoztatással, vagy bértámogatásos foglalkoztatással, ugye ezek az állami dotációkkal próbálják meg megtartani a szállások, és valaki ezt az időszakot, akinek volt elég forrás, az felhasznál a felújításra, a hotelnek a rendbetételére, tehát hogy tényleg próbál egy jövőt építeni, hogy a jövőbe aztán jobban tudjon kinyitni, és tudjon utána árbevételt termelni. Akinek erre van forrása és van lehetősége, az ebbe látott egy kiutat, és szerintem ez volt egy helyes stratégia, mert alapvetően egy ilyen hosszú idő, az tényleg lehetőséget enged rajta, hogy jó-néhány olyan dolgot megcsináljon egy szállod, amit nem tudott, tehát ez forrás kell, ami azért egy ilyen időszakban azért nem egy egyszerű feladat.
Azt hogyan ellenőrzik, hogy az üzletinek megjelölt utak azok valóban üzletiek? Tehát, hogyha én cégre kérek számlát, akkor az már egy üzleti út?
Nem, alapvetően ez nyilatkozás alapú, tehát az adott utazónak igazolnia kell, hogy ő üzleti úttal van. Erre van egy nyilatkozati forma, amit alapvetően a cég vezetője igazol le. Ez ugye egy nagyon nagy kérdés, hogy egy magán, az például az esetedben, hogyha te elmész, akkor te elvéletileg tudnád magánvállalkozóként igazolni magadnak, hogy vagy cégvezetőként, hogy üzleti úton vagy. Ennek igazából ennyi a előfeltétele. Úgyhogy azt azért látjuk, hogy ebbe azért van egy kis mozgástér, vagy ilyen jellegű tendencia, hogy vannak olyan üzleti utazók is, akik valójában nem biztos, hogy üzleti utazók.
És azokkal a panziókkal, akiknél nem volt meg az, hogy előre kell foglalni, vagy azoknál a ilyen szálláshelyeknél, ahová így rögtönzötten érkeztek az emberek, ott végül megtörtént a bérkiesésnek a kompenzálása, hiszen eredetileg azt mondták, hogy csak azt fogják kompenzálni, aki előre foglalt.
Ugye itt két dolgot kell látni. Volt egyszer egy olyan támogatási összeg, ez a novemberi zárlatkor volt, ami alapvetően a november-decemberi időszakban az előfoglalásokat igyekezett megtéríteni a szálláshelyeknek. Itt alapvetően ebből azok a szálláshelyek tudtak részesülni, ahol volt előfoglalás. Ahol nem volt, ott ennek a kifizetési összege nulla lett. Ez nem bértámogatás, ez egy egyszeri kompenzációs összeg volt. A bértámogatás, ami ugye kvázi egy ilyen járulék és adókedvezményben nyilvánul meg, ez mindenkinek elérhető, aki foglalkoztat. Tehát ez fontos, hogy ez azoknak a vállalkozásoknak jelent támogatást, akik alapvetően embereket foglalkoztatnak. Ugye egy apartman esetében, ahol egy család dolgozik mondjuk benne, ők sajnos ebből a támogatásból nem tudnak részesedni, vagy hát ilyen formában nem tudnak részesedni. Ugye amiből tudtak részesedni, az ugye, hogyha ők pályáztak esetleg felújítási pályázatra, akkor ők felújítási pályázatból tudtak, ugye ez a Kisfaludy programnak a felújítási pályázatából tudtak részesedni. És amit szerintem még érdemes látni, hogy magukat a vidéki apartman házakat, annak azt kell látni, hogy azért a 80% az időszakosan nyitva tartó szálláshely, tehát az májustól októberig van nyitva, ugye általában nyári szezonban, és ezek a szálláshelyeknek igazából a forgalma az megmarad, vagy még nőtt is a tavalyi évben, tehát ezek a szálláshelyeknek nem érintette őket annyira a válság, az időszakosan nyitva tartókat. Sajnos vannak olyan szálláshelyek is, apartmanok és vendégházak, akiknek, ahogymond a család a teljes évben ebből szerzi a jövedelmét, őket viszont súlyosan érintette, hiszen ő neki kevés lehetőség van támogatási igénybevételre, és sajnos ugye az egész év az azt jelenti, hogy az évnek egy jó fél éves időszak alatt nincs bevételük.
És ilyen nagyobb csődök nem történtek? Tehát inkább csak az történt, hogy a kisebb vállalkozások, ahol mondjuk családok vannak, apartmanok, azt mondták, hogy akkor most átállunk egy picit másra.
Itt alapvetően olyan jellegű, tehát mint a 2008-as válság során, olyan jellegű nagyobb csődhullám, meg eladáshullám jelenleg még nem volt. Azt látjuk, hogy annyiba szerencsésebbek voltak, hogy a 2008-as válságban a turisztikai szakma azt nagyon megtanult, hogy tartalékolni kell. És szerencsére itt volt egy jó 3 éve a szakmának, és nagyon sokan tartalékoltak, és ezeket a tartalékokat éli most föl 100%-ban, amiben egy a gond, hogy ugye ezek a tartalékok azért képződtek, hogy aztán fejleszteni lehessen belőle. Most ezek a fejlesztések, ezek valószínűleg el fognak maradni, vagy más formában fognak megvalósulni, de most olyan jellegű nagyobb átrendeződés, vagy csődhullám jelenleg még nincs a piacon. Nagyon bízunk benne, hogy ez nem is lesz, mert lesz nyitás, és akkor alapvetően ugye el tud kezdeni egy bevételtermelés, de ez mindenképpen kell a nyitás. Azért azt kell látni, hogy 2 év, ilyen átmenő évet azért szerintem nincs olyan szektor, aki bevétel nélkül ki tudna bírni.
Az embereket illetően ugye nagyon sokan elmentek, vagy hát elbocsájtották őket. Aztán, amikor jön az újranyitás, akkor nem lesz ebből munkaerő hiány?
Hát ez a legnagyobb félelem, hogy egy szálláshelyet megnyitni, az ugyanolyan nehéz, mint bezárni. Tehát az nem egy triviális dolog, sem kapacitásba, sem idő, sem energia ráfordításba, hogy megnyissuk egy szálláshelyet, és nagyon nagy kérdés, hogy abban az adott időpillanatban honnét lesz erre munkaerő. Tehát honnét lehet hirtelen toborozni. Ugye 2 hatás van, ugye azáltal, hogy külföldön is elég szigorú zárlatok vannak, itt gondolva Ausztriára, gondolva Szlovákiára, és itt elég sok magyar dolgozott, ugye kint a vendéglátás szektorból, ugye Ausztriába és Szlovákiába, innét ugye elég sokan jöttek haza, mert ugye nem megszűnt az ottani munka lehetőségük is. Tehát talán ez jelenthet egyfajta lehetőséget arra, hogy ha előbb nyit egy belföldi szállás, akkor ezek a munkavállalók itt tudnak munkát találni, de mindenképpen szerintem egy hihetetlen nagy kihívás lesz, hogy képes legyen a szakma egyszerűen visszahozni az embereket és újraindulni.
Ugyanakkor nyilván az is elképzelhető, hogyha itt ekkora nagy pusztítás van, és sokan elvesztették a munkahelyüket, akkor már nem is akarnak visszatérni ebbe a szektorba.
Mi azt látjuk, hogy ez azért csináltunk ez ügyben felmérést is, és azt látjuk, hogy valóban van egy, ugye nagyon lényeges volt, hogy rengeteg, ugye sokan mondták, hogy a budapesti teljes étterembe dolgozó szakma az átment futárnak az elmúlt időszakban, és ez nagyon nagy segítséget jelentett a teljes elkereskedelmi szaktának, hogy hirtelen lett kapacitás, humán erőforrása kereskedelmi piacon, ahol eddig szűk volt az erőforrásnál. De azért amit mi végeztünk felméréseket, azt látjuk, hogy alapvetően ez egy kényszer pálya volt ezeknek az embereknek, és alapvetően ezek az emberek inkább szeretnének a meglévő szakmájukba dolgozni, mind anyagilag, mind ugye ezt választották, mint szakma, tehát mindenképpen ez egy ideiglenes megoldás, tehát ez, mi azt várjuk, hogy ez visszafog, ha értelmesen el tud indulni, akkor ez egy visszarendeződés lesz a munkaerőpiacon, vissza fognak jönni az embereket, ami érdekes, hogy ugye a másik területen viszont fog okozni egy kapacitás hiányt abban az adott pillanatból, ez elkezd visszarendeződni, tehát nagyon érdekes ezt figyelni, hogy elkereskedelem, turisztika és ezek az adott ágazatok, ezek hogy munkaerőpiacba, hogy osszák újra a meglévő munkaerőt. Én abba bízok azért, hogy lesz, és visszatérnek az emberek ahhoz, amit tényleg választottak szakmát.
Mi lesz az Airbnb-sekkel?
Hát ez egy nagyon jó kérdés. Ugye maga a budapesti apartmanokat kettő dolog is. Úgyhogy egyrészt egy függőben lévő szabályozási környezet, ami igazából ugye volt egy erős törekvés, hogy legyen szabályozva ez az adott piac, aminek egyébként van tényleg létjogosultsága, tehát annak van létjogosultsága mindenképpen, hogy a piac fehéredjen, és csak a tényleg tiszta és fehér apartman kiadók adjanak ki, tehát akik rendesen adóznak, és rendes, transzparens működést nyújtanak, maradjanak a piacon. De ugye tudjuk, hogy ez a szabályozás, ez átkerült ugye most a polgármesteri hivatal, a főpolgármesteri hivatalhoz, onnét pedig ugye a kerületi polgármesterekhez, és ebben egy mondjuk folyamatosan még kialakulatlan környezetre kellene tervezni az itt lévő apartmanoknak, akik ugye ugyanúgy szállás.hu, Booking-on és Airbnb-n is fönn vannak, tehát ezek az apartmanok, ez is okozta egyébként ez a bizonytalanság, tehát nem csak a vendéghiány, hanem a bizonytalanság is okozta azt, hogy nagyon sokan fölhagytak a kiadásra. Mi arra számítunk, hogy alapvetően kevesebb lesz a kínálat, mint volt 2019-ben, tehát itt nagyon sokan nem fognak visszatérni már a piacra, és egy jóval szerényebb kínálattal fogunk találkozni Budapesten.
És akkor azok az oldalak, akár a szállás.hu, de nézhetjük akár azt is a Bookingot, vagy a többieket, akik még vannak, az egy jó pár ilyen szállás közvetítő oldal létezik. Mit csinálnak most? Miből élnek?
Hát nagyon érdekes, mert ugye pont a tavaly, hogyha tavaly évet nézzük, akkor alapvetően a nagy globális szereplők Airbnb, Booking, Expedia árbevételüknek az 50-60%-át, Expedia, Trivago, ezek 70%-át, a Booking az 50%-át, és az Airbnb is a 45%-át elvesztette. Tehát ezek bődületes nagy számok.
És a szállás.hu mennyit vesztett?
Mi ezt akartam mondani, hogy mi még a szerencsések közé tartozunk, ugyanis mi 15%-ot vesztettünk tavaly az árbevételünkből, az egy évvel ezelőtti árbevételünkből, és az a csoportszintű. Ez kettő dolognak volt köszönhető. Az, hogy ugye a nagy külföldi oldalak, azok sokkal jobban kitettek az országok közötti utaztatásnak, még mi az adott termékeinkkel, tehát egy... ugye, amiket akviráltunk az elmúlt években, tehát magával a szállás.hu-val is, ugye magával a Hotel CZ-vel, a Travel Minittel, tehát a regionális portáljánkkal, amivel itt Közép-Európában jelen vagyunk, mi alapvetően a helyi piacokra koncentráltunk. Tehát mi arra koncentráltunk, hogy az adott belföldi vendégforgalom, hát megfogjuk lengyeleket Lengyelországba, cseheket Csehországba, románokat Romániába és magyarokat Magyarországon belül utaztassunk. Valamint csak a nagyon közeli desztinációkba, tehát úgynevezett autós utazásra fókuszáltunk, már a válság előtt is. Ugye ezt tettük azért, mert alapvetően azt láttuk, hogy ez a fajta utazási szokás, ez egyre populárisabb az emberekbe, és ebben láttunk igazából növekedést. És valójában ebbe a szerencsétlenségbe, ha mondhatom, volt annyi szerencsénk, hogy erre fókuszáltunk, hiszen magában a Covid-válságban ezek a piacok, ezek jobban megmaradtak. Tehát az jól látszik, hogy Romániában, Csehországban, Magyarországon és az összes többi országban ez a belföldi vagy közeli célpontokban történő utazás, valamint a széles szortimentnek a keresése, tehát az, hogy elmenjünk egy faházba, biztonságos környezetbe menjek, ezek az élmények, ezek felerősödtek. És ebből kifolyólag egy sokkal gyorsabban tudtunk reagálni a kialakult helyzetekre, ugye azt látni kell, hogy itt országspecifikus szabályozások voltak pillanatok alatt, tehát kulcs volt az, hogy minden országban az adott másodpercben tudjál reagálni a kialakult kereslet változásra. Ugye ezt egy globális szereplő sokkal nehezebben teszi meg. Mi azért, mert minden egyes országban ugye van lokális marketing csapatunk, lokális ügyfélszolgáltunk és lokális értékesítésünk, ugye ez a három a lokális, maga a fejlesztés és maga a performancia marketing, meg ami technológia az ugye, ami központosított, de minden, ami lokális volt, azzal tudtunk gyorsan reagálni a helyi piaci sajátosságokra, és ez adott nekünk egy lehetőséget. Hogy nagyon egyszerű példát tudjak mutatni, ugye ki tudtuk azokat az országösztönzőket használni, amit ebbe az időszakba vezettek be. Tehát Lengyelországban például Bónt, ami egy, ugye, egy ugyanolyan, mint mondjuk itt Magyarországon a Szépkártya, vagy a Tikete Vakáncát Romániában, ami kicsit hasonlít a Szépkártyához. Ezzel egy nemzetközi szereplőn nem lehet fizetni, nálunk meg tudtuk oldani egy-két hónap alatt, hogy tudják felhasználni ezek a felhasználók, és tudjanak belföldi célpontokba utazni. Tehát a gyors reakció, valamint az, hogy képesek voltunk ezekre a megváltozott igényekre nagyon-nagyon gyorsan reagálni, tette lehetővé azt, hogy vesztettünk, de közel sem akkorát, mint a globális szereplők.
De gondolom azért kellett itt is elbocsájtani embereket.
Nagyon érdekes, hogy nálunk ugye volt egy üzletág eladásunk, ugye kiszálltunk a konferenciahotelek.hu oldalt eladtuk, és ezáltal kiszálltunk egy B2B szektorból.
Ez még a vírus előtt? Vagy ez már
nem, ez a vírus áprilisban. Tehát alapvetően ugye mi maga a vírus előtt, így január-februárban ugye már láttuk, hogy jönni fog ez az egész történet, hiszen látszódott ugye Olaszországban és az egyéb környező országokban, és márciusban mi összeraktunk egy belső átalakítási tervet, hogy annak, hogyha a fogyasztó igények ilyen irányba fognak változni, megpróbáltuk ezt jól és alaposan fölmérni, akkor mi lesz az az üzleti stratégia, amivel mi fogunk menni az elkövetkezendő 3 évben. És azt mondtuk, hogy igazából az azon az üzleti stratégián, ami régen is megvolt, hogy a belföldi és a közeli országok biztonságos élményeire koncentrálunk, ezen nem fog változtatni, sőt, ezen szeretnénk erősíteni, és minden, ami ezen kívül van, azt fogjuk és abba hagyjuk. És ez volt ugye az egyik a konferenciahotelek.hu, hogy egyszerűen fókuszálni tudjunk, tehát ez jelentett nálunk igazából elbocsátást, hogy ettől az üzletektől egy az egybe ugye megváltunk, és egy másik cégnek adtuk el, aki hosszú távon ebbe természetesen látott fantáziát. Nekünk ez a fókusz miatt volt kulcs, hogy egy dologra fókuszáljunk, és azzal foglalkozzunk, és abban legyünk igazából jók, mert azt látjuk, hogyha viszont visszatér a turizmus, akkor egy akkora piac részesedést tudtunk ez alatt a válságos időszak alatt szerezni, ami később is tudja segíteni a működésünket. És ehhez pedig fókusz kellett.
De gondolom a durvább az az idei év lesz árbevétel szempontjából, mert tavaly még voltak az előre lefoglalt szállások. Tehát ott még vitte még a lendület, még az oldalt, nem? Vagy a céget.
Hát ez úgy néz ki, hogy alapvetően ugye tavalyi év is ugyanúgy egy kritikus év volt, hiszen amikor március-áprilisban bejött a lemondás, akkor hihetetlen mennyiségű előfoglásunk volt, mert január-februárból egy döbbenetes jó előfoglási kampányt csináltunk egyébként Horvátországba, meg belföldre, meg mindenhova. Tehát nagyon nagy mennyiségű foglás volt benne, és pillanatok alatt ezeket le kellett mondani. Alapvetően március és áprilisban mi azzal foglalkoztuk, hogy csak lemondásokat kezeltünk. Ebből kifolyólag a tavalyi év az azért volt nehéz, mert volt egy kialakulatlan környezet, és nagyon-nagyon nehéz ilyen oda-vissza rángatások voltak, és alapvetően akkor kellett megtanulnunk mindent, hogy ezt a oda-vissza rángatott piacot egyáltalán operációs szinten hogy kezeljük. Tehát hogy kezeljük azt, amikor egy nap alatt beömlik ennyi lemondás, hogy kezeljük azt, amikor a másnap meg bejön körülbelül. Én a kollégáknak azt mondtam, hogy a nyári szezon nálunk egy nagyon intenzív szezon, nekünk a tavalyi évben volt egy márciusi, egy júniusi, meg egy szeptember-októberi nyarunk, tehát folyamatosan nyarunk volt munkamennyiségben. Az idei évben alapvetően pedig nem azt kell látni, hogy az, hogy most van egy folyamatosan stagnálóan, de emelkedő kereslet, az és egy kiegyenlítettebb kereslet, az munka szempontból egy kiszámíthatóbb dolog, tehát jobban tudunk középtávú, meg hosszú távú dolgokra koncentrálni. Egyértelműen szerintem itt hála az égnek, ugye a tulajdonosainknak hála, a finanszírozásuk, meg a pénzügyi hátterünk az biztosított, tehát hála az égnek mi valóban a termékfejlesztésre tudtunk koncentrálni, és arra, hogy egy olyan terméket rakjunk le az asztalra, ami hosszú távon is életképes, de ebbe szerintem így szerencsénk van a piacon.
Említetted, hogy egy új irányba indult el az oldal, ez kicsit ilyen médiás is, nem? Tehát, hogy tartalmakat kezdtetek el közzétenni.
Hát szó szerint én nem gondoltam volna azt, hogy valaha újra ilyen mértékű és mennyiségű tartalmat fogunk gyártani. Ugye azáltal, hogy az embereket inspirálni kell, és úgymond fönn kell tartani az utazási érményt, ez pedig a legerősebben úgy tehető meg, hogy az ember tartalmat gyárt. És ez a tartalmat, ezt nem csak úgymond sima tartalomként gyártsuk, hanem adatbázisszerűen próbáljuk megrendezni és kötni az adott témákhoz, az adott szálláskínálathoz. És ez a mennyiségű tartalom, csak azt kell látni, hogy ezzel elértük azt, hogy az árbevételünkbe ez jelenleg már 15-20%-os részesedést tesz ki ebből a tartalomból jövő, és ez már a tavaly nyáron is, ebből a tartalomból jövő árbevétel, ami elképzelhetetlen volt ténylegesen másfél-két évvel ezelőtt, és az is látszik, hogy ez a tartalom, ez egyre diverzebb. Tehát, és ennek a tartalomnak úgymond a terjesztése is egyre jobban beépül az adott folyamataikba. Tehát beépül abba, hogy ezt az oldalon, a hírlevelekbe, a blogon, a Facebookon, az Instagramon, tehát különböző social csatornákon, hogy terjesszük, és ezekből a tartalmakból hogy tudunk folyamatosan és ciklikusan visszatérő bevételt generálni. És látszik, hogy alapvetően erre van igény. Tehát ezekre az inspirációs jellegű tartalmakra, és kvázi mi azt mondtuk, hogy ez minden országban végezzük, itt Magyarországon belül kvázi, mint hogyha újra felfedeztetnénk a fogyasztókkal Magyarországot, ugye megmutatjuk, hogy a közelben hol vannak kiránduló helyek, vagy megmutatjuk, hogy hova tudnak elvonulni párok egy kis erdei faházba, tehát számtalan olyan eldugott helyet, amire alapvetően nem kerülne olyan figyelem, vagy olyan fókusz, vagy nincs benne a köztudatba, próbálunk a felszínre hozni a gondolatba, és ez látszik, hogy ez a fajta inspirációs tartalom, ez nagyon működik, és egyszerűen ebben az időszakban rengeteg visszajelzést kapunk arra, hogy ez a tartalom mennyiség és minőség tartja bennük az utazási élményt, tehát hogy tartja meg bennük, hogy igen, érdemes tervezni, mert valamikor tényleg el tudok menni, és egyre többen írnak egyre nagyobb bakancslistát.
És ez egyfajta közszolgálat, vagy ebből van bevétel is? Tehát itt hirdetések vannak mellette, bannerek, vagy ugye, valamilyen natív tartalom? De hogy kell ezt elképzelni?
Ezt úgy kell elképzelni, hogy alapvetően mi ebből a bevételt úgy szerezzük. Egyetemen nálunk ez a tevékenység, ugye mi semmit nem tudunk közszolgálati jellegű dolog miatt csinálni, mert ugye abból kell, hogy megéljünk, ami bevételt megtermelünk. Ebből kifolyólag, ebből a tartalomnál is mérjük azt, hogy ez a tartalom hogy hasznosul, és mennyi foglalást generál, tehát mennyi jövőben történő foglalást generál, és abból mennyi jutalékárbevételünk lesz. Úgy generálunk belőle foglalást, hogy alapvetően az adott tartalmi elemekbe elhelyezzük, hogy a közelben milyen szállások vannak, hol tud megszállni, ezt a kilátót, ha meg akarja nézni, akkor, hogyha ide el akar menni, akkor milyen messze van, hol van a legközelebbi szállás, és látszik, hogy maga a tartalom, a program inspirálja az embereket, és utána pedig a szállásfoglás, ha nem is ugyanezen a flón keresztül, de már tudja, hogy őt ez a tartalom inspirálta, és utána a szálláspontunk keresztül egy második körben lefoglalja a foglását, tehát ez a tartalom jelenti neki, hogyha egy nagyon egyszerűen Google-ös gondolkodásba gondolkozunk, ez a think, do és care fázisba, akkor a think fázisra épít a tartalmunk, és a do fázisra épít maga, hogy a szálláspontunk működik. Amit csináltunk, az az, hogy ezeket a fázisokat magába a marketing, magába a prezentációnkba összekötöttük, és egyszerűen folyamatosan mérjük, és úgy prezentáljuk a fogyasztóknak, és hírleveleken, és posztokon keresztül, hogy az adott fogyasztót a legnagyobb kötődést alakítsuk ki benne.
Tehát akkor azért ez nem egy hagyományos média konstrukciót jelent, hiszen itt inkább ilyen tranzakciókat próbáltok ezáltal is generálni. Tehát itt nem lehetne egyébként bannereket eladni mellette?
Megnéztük azt, hogy alapvetően érdemesebb hirdetésbe, és rájöttünk arra, hogy több bevételt tudunk generálni ezáltal, hogy csupaszan csak a tartalomra fókuszálunk, mint hogyha hirdetést tennénk mellette. Tehát kicsit arra is rájöttünk, hogy lehet, hogy a médiának az egyik fajta jövője az, hogy minőségi tartalommal, mert ez nagyon fontos, hogy minőségi tartalommal, de tud olyan inspirációs tevékenységet kiváltani, amely aztán valós tranzakciókba lecsapódik, csak ekkor nagyon-nagyon egybe kell tartani ezt az egész flow-t, tehát nagyon kell tudni, hogy mikor milyen tartalmat kinek és hogyan és mint ajánlok ki, és akkor ezzel lehet minőségi tartalom gyártást úgymond finanszírozni.
Egyfajta új üzleti modellről beszélünk? Tehát, hogyha most média szempontból ezt nézzük, akkor lehet, hogy érdemes indítani olyan oldalakat, amelyek így működnek?
Nagyon érdekes, de ugye nekünk van olyan affiliate partnerünk is, aki azt teszi, hogy apartman témakörbe állít elő nagyon nagy mennyiségű tartalmakat, és mellette helyez elszállás hirdetéseket, és tökéletesen jól működik az üzleti modellje. Tehát bár, hogy ez egy létező, működő üzletág, még tényleg ilyen covidos, válságos időszakban is. Tehát ez jól mutatja, hogy ez a fajta üzleti modell, ha ezt jól csinálja az ember, ez tud működni. Tehát én ezért is mondom, hogy engem is, hogy már dolgozott médiában, meglepett, hogy lehet egy ilyen jellegű tartalomfinanszírozás. Ugye mindig kerestük azt, hogy mi lesz a tartalomfinanszírozás. Azt tudjuk, hogy a fogyasztóknak fizetni kellene érte a tartalomért, ez az egyik lába lehet, ugye lehet az másik lába a hirdetés, és szerintem nagyon-nagyon sokat, én még annó ugye szalomában is kerestem, hogy lehet-e tranzakciós lába a tartalomnak, és most látom először azt, hogy igen, lehet akkora mennyiségű bevételt termelni tartalomban, ami rentábilissá tesz egy média fenntartást és tranzakciós lábon, csak lényegileg máshogy kell csinálni ezt a fajta tartalomgyártást, mint ahogy egy klasszikus újságot, vagy bármilyen más terméket csinál az ember.
Hát végezetül még az érdekelne, hogy mi történik akkor, hogyha itt nem lesz nyáron nyitás. Nagyon nagy katasztrófa fog történni, akkor itt tényleg csőd hullám lehet, és mindenki bezár végleg, és felvásárlások, vagy még mindig van valamennyi tartalék?
Én ugye nagyon érdekes, mert tőlem ezt mindig megkérdezték, és én azt mondtam, hogy én ugye 2019 novemberében, meg 18 novemberében is mondtam, hogy 2020-tól ugye lesz válság. És ezt többször több konferencián is elmondtam, és azóta én standarden azt mondom, hogy az idei évben a turizmus az újra fog indulni. Ebben teljesen biztos vagyok. Ez annyira biztosabb be fog jönni, mint ahogy bejött az is, hogy 2020-ban lett válság. Úgyhogy én ezt közvetíteném, úgyhogy ilyen szenárió nincs, hogy nem fog újra indulni a turizmus nyáron.
Még egy kérdés, ez viszont fölmerül, hogy mi lesz itt a nyári fesztiválokkal? A Nagy Sziget ugye az, ami mindenkit érdekel.
Hát nagyon nagy, ugye ezek a nyári fesztiválok, konferenciák, rendezvények, ezeknek a, hogyha nemzetközi előrejelzéseket nézünk, akkor ugye azt mondják, hogy ezeknek az igazából az időszaka az 2023-tól jöhet újra el, és kerülhetnek ugyanabba a színvonalba megrendezésre.
Az 2020... még két év, hát az még nem hát, idő. Hát.
Igen, tehát addigra érhet vissza ez a piac, ugyanarra a szintre, ahol volt 2019-ben. Tehát ez ugye azt mondják, hogy 20 az idei évben ezeknek a bizonytalansága nagyon nagy. Ez a legtöbb rendezvényszervező egyébként látja, hogy alapvetően itt 2021-ben nagyon-nagyon nehéz olyan átoltottsági szintet elérni, amelyeket ezek biztonsága megrendezhetők. Ennek ellenére azért valószínűleg, hogy itt már lesz egy-két, lehet talán egy-két olyan esemény, ami megrendezésre kerül. De az, hogy a szakma teljesen talpra álljon, ahhoz kell a 2022, amikor egyszerűen már meg tudnak rendezni ilyen fesztiválokat, és kell a 23, amikor már az emberek újra 100%-osan bíznak, és újra mennek ilyen fesztiválokra. Tehát azt kell látni, hogy itt egy felhasználói gondolkodásbeli átalakulás is van. Benn van az emberekben az, hogy nagyon szeretnének kiszabadulni, és nagyon szeretnének utazni, menni, fesztiválozni. Kicsit úgy is mondtam, hogy 2019 az elkereskedelem szempontjából nagyon jó volt, mert az emberek azok több terméket és kevesebb élményt vettek, de az emberekben jól látszik, hogy iszonyatosan benne van, hogy szeretnének most már több élményt vásárolni. Ez minden kutatás eddig igazolta, hogy egyszerűen tartalékolnak, és pénzügyileg is készülnek arra, hogy képesek legyenek több élményt venni. Csak ezt, hogy ezt mikor tudják biztonságosan megtenni, ez igazából a nagy kérdés, és mi azt látjuk, hogy és alapvetően a fesztivál szakma is arra készül, hogy 21-ben meg tudnak egy-két fesztivált rendezni, 22-ben remények szerint már ténylegesen tudnak normális keretek között működni, és 23 lehet az, amire vissza tud épülni talán a szakma 2019-es szintre.
Csak ugye meg itt az lesz a kérdés, hogy van-e tényleg annyi pénze az embereknek? Azért sokan vesztették el az állásukat, sokan kerültek bajba. Tehát az egy dolog, hogy aki megteheti, az tartalékol, de sokan viszont bármennyire is szeretnének kiszabadulni, lehet, hogy nem fognak tudni 20-30 ezreket elkölteni, vagy még többet egy fesztiválra.
Ugye az látszik, hogy ez a válságnak a kilábalási, vagy évek kilábalási szakasza, tehát ugye ezért mondtuk azt, hogy a Covid-válság is egy ugyanolyan válság, mint volt akár a 2008-as válság, hogy nem egyik pillanatra a másikra így visszapattanunk, hanem egy folyamatos kilábalás lesz ebből a válságból. Ugye ez a válság, ez a turizmusból indult ki, és ezt érinti a legjobban, de ennek ellenére ennek a válságnak a hatása, hogy te is említed, ez minden területén megjelenik az életnek, hiszen alapvetően minden szakmát, minden ágazatot, mindent érint, és ebből kifolyólag ebből a fölállás is ez nem egy ilyen gyors V alakú visszapattanás lesz. Minden előrejelzés azt mutatja, hogy gyorsabb visszatérés lehetséges, mint egy 2008-as válságból, de közel se olyan visszapattanása, hogy mondjuk márciusban még reménykedett benne mindenki.
Szigetvári Józsefnek, a szállás.hu csoport ügyvezetőjének köszönöm szépen, hogy beszámoltál az aktuális helyzetről, és egy kis prognózist is kaptunk azzal kapcsolatban, hogy mi van most a szálláspiacon. És hát csak azt tudom mondani, hogy sok erőt kívánok ehhez mindenkinek, aki ebbe érintett.
Köszönöm szépen én is.